Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva, keresztelésre készülve, keressük meg és énekeljük a 329. dicséretnek a második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hagyományozta rám, mielőtt felment volna a mennybe, és megparancsolta az övéinek, a tanítványének, hogy elmenvén megkeresztelve a gyermekeket, tanítványá fogadjunk mindenkit. Ennek a sákramentumnak a szereztetési igéjét olvasom a Máté Evangélium a 28. részéből. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ennek a parancsnak fogunk most engedelmeskedni, amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket. Mielőtt ezt megtenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, amelyre kérlek benneteket, fennszóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy a kisgyermek a keresztség által az Anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Ha így van, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek a református egyház által, hogy majd önként tegyen vallást az ő hitéről, a gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Most a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked ezt az új életet, Urunk, amelyet adtál a szüleinek, családjának, hogy ez a gyermek majd egyszer megismerve téged, ha tudjon rólad bizonyságtevő, és neked szolgáló életet élni. Köszönjük, hogy róla is döntöttél már. A kész terved ott van te előtted, és kész vagy kijelenteni a szüleinek. Segíts nekik, hogy megtartsák mindazt, amit most ígértek és megfogadtak, hogy úgy neveljék, úgy neveltessék ezt a gyermeket, hogy valóban legszentebb és legdrágább ajándékként egyszer a szívében és lelkében megszülethessen az élő hit ajándéka. Köszönjük, hogy ezt az ajándékot elhoztad nekünk Jézus Krisztusban, aki megparancsolta nekünk, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká népeket. Köszönjük, hogy ez a gyermek most a te családodban nyer befogadást. Add, hogy az életét a te áldásod, a te gondviselő kegyelmed, szeretetet kövesse és övezze fel. Így szólítsd meg őt majd, és tedd magadévá, ahogy megígérted. Köszönjük neked, hogy itt vagy most is, és megszenteled, megáldod azt, amit most cselekszünk. Tedd áldottá ezt a családot, hogy ez a gyermek egészséges lélekkel, testtel nevelkedhessen, és nőjön fel közöttük. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Feljelászni, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek nevében. Ámen. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Ámen. Kedves testvéreim, az Isten tiszteletünkre készülve keressük meg és énekeljük a 196. dicséretnek az első 4 versét. A 196. dicséret első verse így kezdődik, mondjatok dicséretet. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság,
egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. A lelki kenyérre jöttünk elér, mennyei édesatyánk, hogy azt, amit csak te adhatsz nekünk, azt ma hadd tudjuk átvenni, megérteni, hogy hadd váljon az életté bennünk, hiszen te vagy a lelkek királya és ura, te vagy a mi életünknek gondviselője, te vagy gondolatunknak vezetője. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, légy közöttünk és légy bennünk. Köszönjük, hogy nem kell nekünk félelemmel a szívünkbe eléd járulni, hanem úgy jöhetünk hozzá, hogy Jézus Krisztusért, mint gyermekeid. Egy olyan atyához, aki jól ismer minket, aki látja jelenlegi életünket, helyzetünket, ismeri gondolatainkat, kérdéseinket, félelmeinket, és mint egy jó apa, kész ezekre válaszokat adni, megerősítést adni, hogy szívünk ne rettegéssel, ne félelemmel, hanem hittel, bátorsággal, reménységgel mehessen tovább. Áld meg ezt a gyülekezetet, előtted álló népedet. Jelenj meg itt középen, igéd és lelked által szólíts meg minket, mert ezért jöttünk ma eléd. Köszönjük, hogy megváltó Urunk ígéretéért, kérhetjük ezt most tőled. Várjuk áldásodat. Ámen. Az élő Istenek igéjét, testvérei, Mózes első könyvéből olvasom, a 37. rész első 4 verséből. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár, Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fia mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak, de Jákob Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, és egy tarkaruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni többé. Foglaljunk helyet! Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, ezen a szép vasárnapon, és azok kedvére, akik most vannak itt, és nem voltak itt két héttel ezelőtt, hadd mondjam el, hogy két héttel ezelőtt az Isten tiszteletem, arról beszéltem, arról prédikáltam, hogy készülünk a Balaton fegyvesi ifjúsági táborunkra, amelynek a címe, ennek a hétnek a címe az örök érvényű kérdések. Ezt mondtottuk le pár olyan alcímre, amelyik így fogalmazódott meg, hogy mit tervezel önmagaddal, hogyan lát téged a világ, hogyan látod te a világot, mit kezdesz a problémáiddal, és mit tervez veled az Isten. Hálás szívvel számolhatok be arról a testvéreknek, hogy hétvégén, amikor jöttek ki a gyerekek az úrasztalához úrvacsorázni, akkor jó volt látni sokak szemében, hogy az Úristen lelke mélyen szántott azon a héten. És azért is adtam ezt a címet akkor, hogy örök érvényű kérdések, mert már akkor is jeleztem felétek, hogy a felnőtt gyülekezettel is szeretnék ezeken a témákon végigmenni, hiszen ezek olyan kérdések, hogy mit kezdek önmagammal, hogyan lát engem a világ, én hogyan látom a világot, mit kezdek a problémáimmal, és hogyan lát engem, mit tervez velem az Isten, hogy bármilyen életkorban vagyunk, élünk jelenleg, fiatalabban vagy idősebben, de ezekre a kérdésekre minden élő embernek, aki itt él ezen a földön, küldetése és hivatása az, hogy jó és igei választ találjon. Ma elkezdünk egy olyan sorozatot, testvéreim, amelyik hetekig fog tartani. József történetén keresztül fogjuk ezekre a kérdésekre az igei válaszokat megtalálni. Az első ilyen kérdés, aminek ma csak tényleg a felszínét fogjuk érinteni, ez így szól, mit tervezel önmagaddal? Mit tervezel önmagaddal a magad életével, éppen abban a korban, életkori sajátosságban, amiben benne élsz? Most körbenézzük itt a templomba, Istennek legyen hála, látunk sok fiatalt, látunk pici gyerekeket, és Istennek legyen hála, látunk jó pár olyan idős testvérünket, akinek szintén kérdés még mindig az életébe, ha másként is megfogalmazva, mit kezdek önmagammal? Első hallásra vannak olyanok, akik erre a kérdésre azonnal tudnak válaszolni. Biztos ismeritek az ilyen embert, hogy elkezdesz vele beszélgetni, mi a terved, mit tervezel önmagaddal, és egyszer csak elkezd folyni belőle a szó. Mondja, és egyfolytában beszél, és mondja az ő jövőben elképzelt terveit, elgondolásait. Ám vannak olyanok is, azt gondolom, hogy haladunk előre az életbe, egyre inkább ilyenekké válunk, akik már egy kicsit óvatosabban válaszolnak erre a kérdésre. Mert tudják, hogy nem is olyan egyszerű válaszolni erre. Az egy dolog, hogy én mit tervezek. És azt gondolom, ezzel a fiatalok is egyetértenek már. De hogy mit tudok elérni? Mit tudok a terveimből megvalósítani? A reménységeimből? Na ez már nem csak rajtam múlik. Nem csak rajtam múlik, hogy lesz-e lehetőségem, erőm, egészségem. Hogy azt, amit elgondoltam önmagamról, amit tervezek önmagamról, azt meg tudom-e valósítani? Biztos, hogy nagyon sok mindentől függ, de talán legjobban az aktuális lelki, testi és pszichés állapotunktól. Éppen attól, amiben élünk. Figyeljétek meg, testvéreim, ha valaki a magasságait és örömeit éli, akkor ez az ember tele van tervekkel, nem? Mindig így vagyunk mi is. Pozitív jövőkép, tele vagyok energiával, szétrobbanok, kreatív vagyok, tudom, mit akarok, hajrá, gyerünk előre! Amikor az ember éppen a mélységeit, a szenvedéseit, akár egy betegséget él meg, akkor az embernek ez a jövőképe, ez a reménysége egyre kisebb lesz, kezd összemenni, és azt veszi észre, hogy ez a reménység egy negatív jövőképet támaszt bennem. Biztos voltál már te is úgy, nem? Hogy egy olyan élethelyzetbe kerültél, ahol csak legyintettél. Ugyan már. Úgyse fogom elérni. Minek reménykedjek benne? Ha még ez az egész meg van fűszerezve egy csalódással, egy bukással, akkor áll az ember, széttárja a karját, és azt mondja, minek tervezzek? Ismerjük jól ennek a mondásnak az igazságát, ugye? Még a hitetlenek is mondják. Ember tervez, Isten végez. Kedves testvéreim, azt gondolom már ennyiből is kiderült, hogy a jövendő tervezésében, és szeretném ezt a mondatot megjegyezni, nagyon, nagyon törékenynek tűnik az emberi akarás. Ugye ezt elfogadjuk alapigazságként. Nagyon törékenynek tűnik az emberi akarás, még az is, amit te akarsz. Tudjuk, hogy az ember nagyon sok mindenre képes, ha valamit el akar érni. De nagyon törékenynek tűnik. Önmagában, csak úgy egyedül, amit így hívunk emberi akarás. Hiába szeretnék valamit eltervezni, ha nem lehet. Hiába szeretnék valamit nagyon, ha rajtam kívülálló okok miatt képtelen vagyok elérni. Hiába szeretnék valamit, ha nincs rá lehetőségem. És ismerjük ezeket, hogy milyen elképesztően mélyen szántó érzések ezek. Nagyon mély útra indulunk ma, testvéreim, amikor az ember szinte belekeseredik. De sok embertől hallottam már azt a mondatot, az élete vége felé. Sokáig bíztam benne, sokáig reménykedtem benne, de nem adatott meg. Kedves testvéreim, ha szeretnénk valamit elérni, és nem lesz hozzá erőnk, a környezetünk, körülményeink nem engedik, ha az egészségem, ha a sorsom alakulása nem engedi, akkor fölösleges illúziókat táplálni önmagunkban, önmagunkról. Megkísértett, hogy ennél az egy mondatnál megállok, és csak erről beszélek, hogy illúziókat táplálunk önmagunkban, önmagunkról. Picit forgass magadba ezt a mondatot. Hány ilyen ember él? Illúziót kerget. Önmagában, önmaga életéről. És csak azért válik keserűvé, csak azért válik keményé a lelke, mert soha nem mert azzal szembenézni, hogy amit éltetett önmagában az illúzió. Éppen ezért, testvéreim, önmagunkról, az önmagunk életéről, az önmagunk életének kialakulásáról egy reális képet, és akkor most már mondjuk így, isteni képet muszáj valahogy szerezni ahhoz, hogy például megértsd az életet. Mindjárt mondok konkrétumokat is. Fogalmazzuk hát meg alaptételként azt, testvéreim, bármennyire furcsa is lesz első hallásra, az ember erre a kérdésre is csak Istentől kaphat igaz, örök érvényű választ. Ám ez a tézis a legtöbb ember számára elfogadhatatlan. Sőt, most hadd bővítsem ki, még a templomban járók között is. Nonsens sokaknak, hogy a saját életemmel nem azt kezdek, amit akarok. Elfogadhatatlan, hogy a saját életem jövendőjét nem én tervezem, nem én határozom meg. Hogy még ebben is Istenre kell hagyatkoznom, ez már ilyen vallási túlzás, valami fanatizmus. De hát, drága testvéreim, nem most mondtuk el az elején, nem most bizonyítottuk be, hogy az emberi akarás a legtörékenyebb ebbe az egészbe. Nem azért kell az Isten igei válaszait megtalálni, mert az Isten valamit rád akar nyomni. Be akarja szűkíteni az életed. Hanem pont azért, mert abban van garancia. Abban van a jövendő záloga. Abban van az életed reménysége. Érted? Ebből kiindulva, testvéreim, ma összességében kettő témát szeretnék említeni ebből a négy versből, abból is csak egyet fogok idézni. És ha mersz velem jönni erre az útra, meg az élő Istenem, nagyon-nagyon sok mindent megérthetsz önmagadból. Nagyon nagy mélysége lesz. Az első, a családod múltja. A családod múltja, mint genetikai örökség. Hogy határoz meg ma téged? A második pedig, amit így hívunk, és de sok ember életében lehet ezt látni, ha tiédben is van ilyen, vagy volt ilyen, vagy éppen abban élsz, akkor nagyon figyelj. Hogyan lehet ezt a láncolatot, ezt az átkos örökséget megszakítani? A családi múlt árnyéka és hagyatéka. Testvéreim, József életének alakulása is azt bizonyítja számunkra, hogy milyen komoly meghatározó tényezője egy ember egyéniségének kialakulásába, amit így hív a mai szakirodalom, genetikai örökség. És én most nem arra gondolok, hogy milyen színű a hajad, milyen színű a szemed, milyen magas vagy, hanem arra, ami itt van bent. Annak az örökség. Egyszerűen megfogalmazva mindenkit meghatároz az, mit hoz az ember otthonról. Hová születik? Milyen család van? Döbbenetes voltám látni az elmúlt 2 hétben ott abban a táborban, és hogy hány gyerek volt úgy testvéreim, akik szégyelték a családjukat. Hány olyan gyerek volt, akinek az élete azért vált nyomorúvá, mert olyan volt az apja és az anyja. És ha neked nem ilyen volt a családod, az első dolgod, nagyon gyorsan térdelj le. Adj hálát az Úristennek. Elképesztő, hogy határoz meg egy embert. Milyen terheltségeket. Milyen bűnöket. Milyen hajlamokat hoz a szüleitől. Csodálkozunk, hogy gyönge az idegrendszerünk. De sok emberrel beszéltem. Hát nézd meg az apádat és az anyádat. Csodálkozunk azon, hogy egy gyerek olyan lesz, amilyen. Nézd meg az apádat és az anyádat. Ennek a történetnek, még nem is beszélünk a történetről. Mindjárt elmondom név szerint is, hogy mire gondolok Jákob életében. Ez a kulcsa, ez az alapja. József tragédiájának ez az alapja, hogy egy olyan családba született, amelyik egy átkos, lelki örökséget hurcibált generációról generációra. Ha visszatekintünk arra, hogy József milyen családba születik testvéreim, akkor gondoljunk csak bele. Ő Jákob gyermekeként születik, akiről tudjuk a Bibliából, hogy a gyerekkora és a felnőtté válása enyhén szólva problémás volt. A neve is ennyit jelent, csaló. És ő ennek a névnek méltóan meg is felelt. Izsák második fiaként születik, és hiába látszik már az elején, hogy éretre valóbb, úgy mondanánk később, hogy áldottabb, ügyesebb, mint a bátyja Ézsau, egy dolgot nem tud levetkőzni, hogy másodikként született, és így nem az övé az áldás. Töri ám a fejét szépen ez az ember. Hogyan lehetne ezt megoldani? Rájön arra, hogy Ézsau erősebb. Hát cserhez folyamodik. Nem részletezem, ismerjük a történetet. Becsapja az apját, becsapja a testvérét, és olyan probléma lesz, olyan tragédia születik meg egy családba, hogy neki el kell menekülnie. Évekig nem beszélnek a testvérével. Közben olyan igazi csaló módján próbál valami egy új életet felépíteni. Elmegy egy rokonához, akit szintén megpróbál átverni. Nem sikerül neki. Gondoljátok végig. József pont olyan, mint az apja. Egy kicsit ficsúrabb, egy kicsit nagyképűbb, és egyetlen egy dolog különbözik kettőjük között, hogy ennek a Józsefnek voltak testvérei, akik úgy rendesen időnként helyre tették. De ugyanaz az életünk. Ugyanaz az életút, amit Jákobnak látnia kellett volna. Gondoljátok végig, amit olvastunk róla. József rossz híreket hordott a testvéreiről az apjuknak, vagyis egy kis árulóvá lett. Nem részletezem tovább. Gondolhatjátok, hogy le is írta a Szentírás. Mennyire szerették őt. Kedves testvéreim, sokszor feltesszük a kérdést, miért váltam olyanná, amilyenné lettem? Miért nem tudok a bőrömből kibújni? Mert a múlt árnyéka, hagyatéka, a bűn következménye ott van az életeden, neked is, nekem is, amit generációkon keresztül viszünk magunkkal. És testvéreim, gondoljátok csak végig. Most is megkereszteltünk egy kisgyereket. Hány gyermek van most itt? Ezek a gyerekek, ugye, azt mondjuk ártatlanok. De mennyire döbbenetes igazsága a Szentírásnak, amikor azt mondja, mindenki bűnre való hajlandósággal születik. És tudjátok, nekünk szülőknek az egyik legnagyobb felelősségünk, hogy észrevegyük a gyerekünkbe azt, amikor ugyanarra az útra indul, ugyanazt a bűnt követi el, ahogy szoktuk szépíteni, ugyanazt a hibát, mint ami lehet, hogy én is végigmentem. Gondold végig van a gyerekedet, az unokáidat. Miért lettek olyanokká? És ha mersz belegondolni, és szépen lapozod vissza az életed könyvének lapjait, akkor eljutsz odáig. Benne vagyok én, mint szülő. Benne van a nagyszülők hagyatéka. És benne van mindaz, amit hurcibálsz magaddal évtizedek óta, és örökíted. Mély dolog ez. Senki sem születik úgy erre a földre, hogy ártatlan és büntelen. Mert az apáinktól és anyáinktól örökölt hiába valóság végig kísér bennünket. Már csak egy kérdés marad. Hogyan lehetne ezt a tendenciát megállítani? Kedves testvéreim, az első, akinek erre lett volna lehetősége, az nem más, mint Jákob. Neki tudnia kellett volna, hogy ő honnan jött. Tudnia kellett volna, hogy mit hozott magával. És tudnia kellett, hogy mit adott át. Mert ő már tudta, átélte. Milyen, amikor a testvérek gyilkos indulattal egymásnak esnek. Tudta nagyon jól, hogy milyen az a vétek, ami ha elmélyül és megüli a lelket, onnantól kezdve gyilkos hajramra is képes. Nem ez történik Józseffel? Pár fejezet múlva. Neki tudnia kellett volna, hogy miért volt az ő bűne, hogy kivételezett ezzel a gyerekkel. Mert az anyja is ezt tette vele. Tudnia kellett volna, hogy a bűn mindig bűn szül. Neki kellett volna tanulnia a múltból. És ne haragudjatok rám, de szülőket, jövendőbeli szülőket, nagyszülőket látok magam előtt. Világítson maga az Isten nagyon mélyen az életünkbe. És gondoljátok végig. Nem nekünk kellett volna, amíg nincs gyereked, akkor meg úgy figyelj, hogy neked kell majd, időben észrevenni. Időben megállítani. Időben azokat az előjeleket, amelyik ördögi, átfordítani. Neki kellett volna tanulnia a múltjából. És neki kellett volna megállt parancsolni. Elsőrenden önmagának. Ez a Jákob azt is tudja, hogy milyen megtörni az átkot. Mert volt egy olyan éjszakája, amikor küzdött Istennel. Volt egy olyan éjszakája, amikor megtanulta, hogy addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz. Neki tudjátok, mit kellett volna felmutatni? Ezt az egyet. Nem a cifraruhát. Nem a hírekre kitenni a fülét. Jaj, mondja, drága József! Hanem ezt az Istent felmutatni. És nem lehet ezt másként megfogalmazni. Nem tudom, mennyire hiszel Istenben. Nem tudom, mennyire tartod magad kereszténynek. Hogy nézel a házasságodra, a gyereknevelésedre. Nekünk, szülőknek, ebben a mai világban különösen. Mutasd fel Isten szabadítását a gyerekednek. Mert ha nem, buksz vele együtt. Ő már tudta, hogyan kell újat kezdeni. De a fiának nem mutatta meg. A fiainak nem mutatta meg. Az ő felelőssége lett volna mindezt rendbe tenni. És tudjátok, elképesztőbb a történetben az időfaktor is mit jelent. Nem tudom, kinek tűnt fel. 17 éves lett József, amikor a testvérei megutálták. 17 év türelmi ideje volt Jákob. Elpazarolta. Elrontotta. 17 éve lett volna, hogy megelőzze a tragédiát. Nem tette. Hány éves a gyereked? Hány éves az unokád? Gondold végig. Mennyi időt kaptál már? De nem tudhatod, mennyi van még hátra. Következő héten arról szeretnék beszélni majd, hogy Józsefnek az életébe ugyanez a kérdés hogyan szerepel. De hadd fejezzem be azzal ma, ezen az első Isten tiszteleten. Hogy szinte alig vettünk ki valamit a történetből, és láthatjátok azt, hogy mit tervezek önmagammal, hogy mivé lesz egy gyerek, hogy mivé lesz egy család, milyen elképesztő mélységeken múlik. És nagyon nagy luxus lenne. A fejünket a homokba dugva kijelenteni, majd a gyerekek megoldják. Nem fogják megoldani. Azért sem, mert az ige szerint, az örök érvényű ige szerint ez a te felelősséged és az enyém. Rajtunk kéri számon az Isten. Azt tanulhattuk meg, hogy sokkal összetettebb, sokkal mélyebb ez a kérdés, mint amikor felszíni válaszokat adunk. Én arra kérlek téged, ha ma megérintett az Isten bármikor is, bármiben is, akkor adj önmagadnak időt. Forgasd magadba azt, amit hallgattál, és vedd elő azokat a csontvázakat a szekrényekből, amit évtizedek óta nem mersz kinyitni. Hadd hújjon ki. hadd állítson eléd Isten lelke egy olyan tükröt, amiben az igazság és a szabadítás is benne van. Most már hallottad, még fogok róla sokat beszélni. Minden ördögi láncot, minden átkos örökséget egy valakinek van hatalma feloldani. Ezt úgy hívják, hogy Krisztus Jézus. Ne légy csüggett, ne legyincs, hogy már nincs értelme, akárhány éves is vagy. Vedd elő ezeket, forgasd magadba ezeket, és fordulj gyógyulásért ahhoz a Jézushoz, aki a lelkek orvosa. Mert tiszta, Istentől világossá tett. Válaszok várnak rád arra is, mit tervez önmagaddal a jövendőben. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem a múltbeli sebeket akarod felszaggatni elsőrendben. Nem azért beszélsz így velünk, hogy megint évekig majd siránkozunk, hanem azért, mert olyan dolgokat szeretnél tisztába tenni, levenni rólunk, meggyógyítani, amelyekben, ha nem is foglalkozunk, mégis életünk, lelkünk része. Olyan dolgokat mondasz ki, és mondatsz ki velünk, amit magunktól nem tennénk. Mert ki akarna szembenézni azzal a bűnnel, azzal a vétekkel, amit elkövettünk, amit örökítünk, amit újra meg újra előveszünk, amivel megalkuszunk. De köszönjük, ahogy a keresztségben megláthattuk azt az új szövetséget, amivel befogadást nyerhetünk a te családodba. Most az igédben hallhattunk arról is, hogy te ott a Golgota keresztjén önmagadat, véredet adtad azért, hogy nekünk új életünk legyen. Hogy minden emberi, minden ördögi hagyaték hadd tudjon egyszer megszakadni az életünkbe. Hogy hadd váljunk olyanná, amilyen te elgondoltál, megalkottál. Kérünk téged, Urunk, forgass bennünk a te igédet, a te lelked tisztaságát, és add, hogy épüljünk általa. Így légy velünk az előttünk lévő héten. Áld meg egyházunkat, a kereszténységet, népünket, hogy újra a világosság gyermekeiként hadd tudjunk élni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, jövő heti alkalmunkat a megszokott időben, vasárnap 11 órakor tartjuk, amikor párhuzamosan gyermekisten tiszteletet és gyermekmegőrzést is tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 22-én vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, új kenyérre, úrvacsora osztást fogunk meghirdetni, és élünk a szent jegyekkel, mindenkit szeretettel hívunk, várunk erre a hálaadó ünnepségre, tehát augusztus 22-én vasárnap 11 órakor úrvacsorás Isten tiszteletünk lesz. Most pedig engedjétek meg, hogy nagy szeretettel hadd köszöntsem a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség küldöttségét és lelkipásztorát, ifjabb Takaró Tamás testvéremet, akik Urkúton voltak most egy csendes napon, és hogy már megszokhattuk, évente, amikor itt vannak, akkor eljönnek gyülekezetünk közösségébe, Isten hozott benneteket, hogy szolgálni is fognak egy pár énekkel, és akkor megkérlek Tamás, hogy pár gondolattal mondd el, hogy milyen volt a hetetek. Isten hozott között.
Én is nagy szeretettel köszöntöm Kálmán Csaba testvéremet, a jelenlévő presbiter testvéreket, és a gyülekezet minden kedves tagját. Mi valóban itt a déli Bakony területén 2012 óta birtokolhatunk Isten kegyelméből egy konferencia telepet. Ezt építjük és szépítjük 8 esztendeje, és idén is itt volt felnőtt ifjúsági körünk tábora. Ezt a tábort, konferenciát most a vasárnap délelőtti istentisztelettel zárjuk, és úgy gondoltuk, hogy ismét idejövünk közétek, nagy örömmel tettük, és köszönjük, hogy mindig szeretettel fogadjátok körünket, köreinket, hiszen van, hogy jönnek egyéb ifjúsági közösségeink is. Három dallal készültünk, ezzel szeretnénk köszönteni most a testvéreket, fogadják ezeket szeretettel.
Köszönjük.
Amen.
nyugodtan meg lehet kapcsolni.
Köszönjük szépen, Isten áldjon meg benneteket a lelki héten is, meg otthonaitokban, a gyülekezetben is. Aki itt volt, azt tudhatja, hogy pár héttel ezelőtt Tamásnak az édesapja, Esperes úr volt közöttünk, és ő szolgálhatott itt a gyülekezetben. És hát, ha minden igaz, akkor szerdán 11-én majd én megyek hozzájuk szolgálni Urkútra, úgyhogy ezt a körforgást szerintem tartsuk meg még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, mert mindenképpen jó, hogy ez így van. Hála Istennek, hogy ez így van. Vigyázzatok magatokra, áldjon meg az Isten benneteket. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy az Isten tisztelet után szeretett vendégséggel készültünk, aki úgy gondolja, még szívesen maradna, akár a fiatalokkal beszélgetni, akár együtt lenni, azt várjuk a gyülekezeti terembe egy kis szeretett vendégségre. Isten tiszteletünk végén elszaladt az időnk, a 200. dicséretnek az első 3 rövid versét énekeljük. A 200. dicséret első verse így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.